Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Azért a telefonnál, mert a járvány ellen mi is a személyes találkozások mellőzésével küzdünk, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Milyen járványvédelmi intézkedéseket kellett hozniuk?
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak! Hát nézze, a húsipari üzemekben, mint általában az élelmiszeripari üzemekben egyébként is viszonylag szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok vannak életben, de természetesen ebben a speciális helyzetben, amiben most mindannyian vagyunk, azért külön lépéseket kellett tenni. Elsősorban azért, hogy a dolgozók biztonságos létét fenyegető esetleges problémákat kiszűrjük, magyarul az ő egészségügyi állapotuk még véletlenül se legyen veszélyeztetve a munkahelyen, a munkába történő utazás során. Így például hallottam olyanokról, hogy a munkahelyre történő szállítás során a buszokban megteremtették annak a lehetőségét, hogy egymástól távolabb üljenek az emberek. Nagyon sok üzemben a belépésnél hőmérőznek, tehát próbálják kiszűrni az esetlegesen beteg munkavállalókat. Gyakorlatilag arról szól a történet, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a vírus ne kerülhessen be az üzembe.
Az élelmiszerüzemek nyilvánvalóan eleve is nagyon szigorú szabályok szerint működnek, magyarán nagyon tiszták. Plusz feladatot jelente az üzemeltetésben az, hogy kint járvány van?
Egyrészt igen, tehát a kívülről jövő személyekkel kapcsolatban vezettek be szigorúbb intézkedéseket. Nem igazán lehet egyébként sem belenni ezekbe az üzemekbe, de most végképp korlátozták, csak azoknak, akiknek szükséges a feltétlen jelenléte az üzemben, azok léphetnek be, azok is, akik szerelni jönnek be egy gépet, azok is csak egy megfelelő beléptetési rendszeren keresztül léphetnek be, nyilatkoznak, hogy hol jártak, hol nem jártak. De így például a sofőrök, akik hozzák a szállítmányokat, a legtöbb élelmiszerüzemben egyszerűen nem is szállhatnak ki az autóból, tehát addig, amíg kirakodás történik, addig fenn kell, hogy maradjanak az ülésükön. Ilyen és ehhez hasonló intézkedésekről tudok én. Ismétlem, azért nálunk elég szigorúak a mindennapi szabályok is, úgyhogy leginkább a kollégáink védelme érdekében tettünk többletlépéseket. Alapvetően az élelmiszer előállítás így a húsüzemekben is olyan keretek között zajlik, hogy az ott lévő alapanyagok és késztermékek a lehető legkisebb érintkezésre bírjanak a külvilággal. Úgyhogy olyan nagyon-nagyon-nagyon félelmetes egyéb intézkedésekre nem volt szükség.
Volt-e arra szükség, hogy a beérkező árut valamilyen módon plusz ellenőrzés alá vonják? Ma még nem tudjuk, hogy milyen felületen, mennyi ideig marad meg a kórokozó, ezért kérdezem.
Én erről nem tudok, ugye azért eddig a tudományos konszenzus az az, hogy élelmiszer felületen ez a vírus sokáig nem maradt fenn, legalábbis nem bizonyított az, hogy élelmiszerrel is terjedne. Tudom jól, hogy erről a vírusról egyről keveset tudunk, én is szoktam mondani, az elmúlt hetek során hivatkozva egy amerikai tudósra az, hogy aki azt állítja, hogy tudja, hogy ezzel a vírussal kapcsolatban mi fog történni holnap, az semmit nem tud erről a vírusról. Tehát egyelőre sötétben topogatózunk, de a hivatalos tudományos megnyilatkozások egyelőre azok, hogy itt az élelmiszerek felületén történő továbbadása vagy terjedése ennek a vírusnak, ez nem jellemző. Ezt egyébként egy nyilatkozatban az EFSA, az Európai Unió élelmiszerbiztonsági hivatala a múlt héten ki is nyilatkozta.
Ma teljes kapacitással dolgoznak a magyarországi húsüzemek mindenhol?
Hát amikről tudunk, azok igen. Tehát a közepes és nagyobb méretű húsüzemek, amelyeket én mondjuk úgy jobban látok, minek utána a visszajegység tagsága elsősorban ezeket fedi le, azok igen, méghozzá nagyon sokan nem is csak normál kapacitással, hanem egy kicsit megerőltetett kapacitással az elmúlt hetek során, hiszen tudjuk, hogy azért volt egy igen erős fogyasztói kereslet húsok és húskészítmények iránt is az elmúlt hetekben. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy az élelmiszerek területén az elmúlt 2-3 hétben időben és térben is történt egyfajta átrendeződés a termékcsatornáknál. Először is, ugye mindannyian tudunk róla, mert hát a média elég sokat foglalkozott vele, meg hát hallgatók jelentős része is részese volt annak, hogy itt volt két nagy vásárlási láz az elmúlt 3 hétben. Ennek a vásárlási láznak a keretei között eladott termékek részben tulajdonképpen egy előrehozott vásárlást jelentettek. Tehát amiket az emberek megvettek nagy mennyiségben az elmúlt 3-4 hétben alapvető élelmiszerekből, annak egy jelentős része egy időben történő vásárlás átcsoportosítás, hiszen ez otthon van, és amíg el nem fogy, addig valószínűleg ilyen típusú vásárlásra nem kerül sor. És itt jön, ami a kérdésére válasz. A másik, hogy történt egy térbeli átrendeződés is a kereskedelmi csatornák között. És ezért nem állíthatom azt, hogy minden magyarországi húsüzem teljes kapacitással működik. Ugyanis azzal, hogy másfél héttel ezelőtt ideiglenesen becsuktuk az iskolákat és egyéb közintézményeket, gyakorlatilag az éttermek egy jelentős része is vagy becsukott, vagy csak nagyon korlátozottan van nyitva. Ez azt jelentette, hogy azok az élelmiszeripari üzemek, beleértve sok-sok kisebb és közepes méretű műsipari üzemet elsősorban, akik ennek a szektornak voltak az ellátói, tehát a horeka szektorban, vagy közétkeztetésben adtak el elsősorban terméket, azok bizony azzal találták magukat szembe, hogy hát a vásárlójuk az vagy becsukott, vagy csak lényegesen kisebb mennyiségű terméket vesz át tőlük. Tehát az ezen csatornákra termelő cégek azok bizony most komoly problémát tapasztalnak. Vagyis az átrendeződés egyrészt időben történt, tehát korábban megvettek sok-sok élelmiszert a fogyasztók, amit majd később valószínűleg nem fognak megvenni. Másrészt pedig a második vásárlási hullámban, amikor már a tőke húsokat is nagy mennyiségben vásárolták, és egy-két napra bizony egyfajta hiány is volt ezekből a termékekből, az azt jelezte, hogy térben történt egy csatornaváltás, ugyanis nem a közétkezdetésben és az étteremben ették meg a húst az emberek, hanem ugye otthon anya, nagyanya vagy apa, nagyapa főzött, viszont az ehhez történő hús alapanyag megvásárlás az a kiskereskedelmi láncoknál jelent meg, amelyeknél korábban ez a mennyiségű megvásárlás nem jelent meg, hiszen ismétlem, ezt a mennyiséget a közétkeztetésben ették meg az emberek. Vagyis nem fogyasztottunk el több húst, csak abból fakadóan, hogy látványosan a kiskereskedelmi láncokra zúdult hirtelen a kereslete a fogyasztónak, ebből adódóan úgy tűnt, mintha itt hatalmas húsmennyiségek kezdenének el hirtelen mozogni a fogyasztóhoz. És ismétlem, azok a zömében pici és közepes méretű cégek, amelyek a helyi iskola, a helyi óvoda, vagy a helyi étterem ellátására szakosodtak, és oda szállítottak be tartósan húst, jelen esetben azok bizony ma valószínűleg nincsenek könnyű helyzetben, és nem futnak 100%-os kapacitással.
Őket nem értelmes gondolat bekapcsolni a kiskereskedelembe, ahol az ő árujuk szemmel láthatóan keresletre találna? Vagy ez nem lehet?
Nyilván erre kell majd most tenni egy kísérletet. Ugye eddig megvoltak enélkül. Nyilván nem egyszerű a kiskereskedelmi láncokba azért bejutni. Azt tudni kell, hogy az elmúlt évtized során a kiskereskedelmi versenyt azt a nagyméretű, koncentrált kiskereskedelmi láncok üzleti modellje nyerte meg. Ennek az üzleti modellnek a lényege az, hogy hatalmas mennyiségben ugyanazt a minőséget nap mint nap beszállítani képes termelőket, feldolgozó cégeket választ ki partnerül. Olyan nagy cégeket, akik képesek a kiskereskedelmi lánc, esetleg nem csak egy országában, hanem több országában lévő üzleteinek adott termékből történő napi ellátására. Most ehhez ugye kell egy méretküszöb, ami egyébként Magyarországon néhány ágazatban mind a mai napig probléma. Húsiparnál is, még 5-6-7 évvel ezelőtt is szembesülhettünk azzal, hogy például az előre csomagolt tőkehúsok esetében alig találunk magyar tőkehúst a nagy kiskereskedelmi láncok polcain, mert nem volt Magyarországon olyan nagyméretű vágóhíd, amelyik képes lett volna garantálni azt, hogy az adott kiskereskedelmi lánc x száz üzletébe megfelelő mennyiséget napi szinten abból a szeletelt, darabolt, erőre csomagolt, vagy vákumos húsból beszállít. Tehát itt van egy méret határ, ami fölött ezek a nagy kiskereskedelmi láncok egyáltalán foglalkoznak a beszállítókkal. Nyilván ez az üzleti modell, és mondtam, ez a nagy kis koncentrált kiskereskedelmi lánc üzleti modell, ez megnyerte az elmúlt évek versenyét. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk most ebbe a modellbe esetleg rövid időre alkalmi megoldásokkal beterelni azokat a kisebb méretű cégeket, akik most elveszítették a piacukat, reméljük csak időszakosan. Esetleg lokálisan a kiskereskedelmi láncok nem lesznek-e nyitottak arra, hogy a lokális üzletekben mégiscsak megjelennek ezek a termékek. Nyilván erre lesznek majd kezdeményezések a következő időszakban, és bízunk abban, hogy sikeres megoldások is születnek.
Van elképzelésük arra, hogy mennyi idejük van a méretküszöb alatt termelőknek, hogy kapjanak valamilyen segítséget? Nyilván abból nem tudnak huzamosan megélni, hogy nincs piacuk.
Nézd, én azt gondolom, hogy itt csak úgy, mint sok más olyan ágazat esetében, ahol nyilvánvaló mindenki számára, hogy már most bajban vannak, tehát azon tevékenységek, ahol már 2-3 hete be kellett csukni a dolgot, és hogy a miniszterelnök mondja, a kampó. Tehát ezen túl látni kell azt, hogy még azon ágazatokban is, ahol úgy tűnik most, hogy nincs nagy baj, bizonyos szereplők igenis kerülhettek bajba, abból fakadóan, hogy olyan partnerekkel voltak és vannak kapcsolatban, amely partnerek kénytelenek voltak becsukni a kapuikat. Vagyis én azt gondolom, hogy ezeknél a cégeknél is a következő hetek során hasonló megoldásokat kell alkalmazni, mint amilyen megoldásokkal egyébként a kormányzat, a turizmus, a léttermi és sportszolgáltatás és egyéb szolgáltatósokkal foglalkozó cégekkel kapcsolatban lépett, tehát hasonló lépésre ezen kis közepes méretű élelmiszeripari cégek esetében is potenciálisan szükség lehet.
Ha nem, csak az érthetőség kedvéért, akkor az történik, hogy amikor elmúlik a járvány, akkor nem lesz, aki megcsinálja helyben az ellátást, mert addigra ezek a kis cégek már tönkrementek és valami mással fognak foglalkozni, ha valamivel?
Nézze, hogy ez nyilván attól függ, hogy milyen hosszú lesz ez a krízis. Nagyon hosszú krízis esetén nyilván nem elvárható az, hogy egy csődbe mentés a tevékenységet felszámoló kisebb vagy közepes méretű élelmiszeripari vállalkozás hamar újrakezdjen. Hogyha 1-2 hónapról van szó, akkor nyilván van erre esély. Én most nagyon-nagyon nehéz helyzetben lennék, hogyha a konkrétumot kérdez tőlem a tekintetben, mert hát arról sem tudja már elnézést, hogy mi lesz. Ezek a kis és közepes méretű vállalkozások nyilván nem képesek arra, hogy 3-4-5 hónap semmit tevés után gond nélkül újra belevágjanak. Lesznek olyanok közülük, akik ennyi idő után nyilván össze tudják szedni magukat, és újra tudnak kezdeni, és újra be tudnak szállítani. Akiket nem tudunk megsegíteni, és nem tudják kihúzni ennek a kritikus időszaknak a végéig, azoknak a partnerei pedig hát új partnerek után fognak nézni. Azt kell mondanom, sajnos a gazdaságban ilyen van, mert ugye stagnálás az soha nincsen, piaci szereplők jönnek, mennek, esnek ki. Most egy kritikus körülmény az ezt a szelekciót potenciálisan felgyorsíthatja, és hatalmassá növelheti, hogyha nem sikerül valamiféle kormányzati segítséggel ennek a körnek is valamit adni.
Milyen állapotban vannak most a húsiparban a közepes és a nagy termelők?
Hát ez egy jó kérdés, mert a helyzet az, hogy egyébként sem voltunk igazán jó állapotban. És akkor most kell beszélnünk egy kicsit elnézést egy másik vírusról. Én tudom, hogy a hallgatók mindennapjait ma teljesen jogosan, elsősorban a koronavírus körüli helyzet figyelése és az aggodalom az, ami tölti. De ugyanakkor minket húsiparosokat most már több mint egy éve egy másik vírus, az afrikai sertéspestis vírusa, hogy rendkívül nehéz helyzetben. Ugye itt az történt, hogy a világ legnagyobb sertés előállítója, sertés tenyésztője és sertés hús előállítója Kína, amelyik a világ sertés állományának felével bírt. Ez az ország most már több mint egy éve szembesült azzal, hogy az afrikai sertéspestis vírus hát elkezdett az országban terjedni. Nem sikerült megfékezni, nem sikerült megállítani, és a kínai állománynak a konzervatív szakértői becslések szerint is valószínűleg közel fele egy év alatt vagy elpusztult, vagy pedig hát kényszervágásra került. Most ez azt jelenti, hogy a kínai sertéshús előállítás drasztikusan csökkent. Márpedig a kínai sertéshús előállítás az a világ termelésének durván a fele volt a vírust megelőző időszakban. Ezzel párhuzamosan viszont a kínai fogyasztás ilyen mértékű csökkenése, az ugye, vagy arra nem kerül sor. Úgyhogy a kínaiak megjelentek óriási kereslettel a világpiacon. A világpiacon próbálták meg, vagy próbálják meg mind a mai napig részben helyettesíteni a kiesett belföldi sertéshús termelést. Ennek az eredménye pedig, mint minden más hasonló helyzetben a piacon az, hogy fölverték a világpiaci árat. Az egyik legnagyobb exportáló a kínai piacon az Európai Unió lett. Az Európai Unió több mint 80%-kal növelte egy év alatt a Kínába történő exportját. Ez viszont az árakban is megjelent. Az Európai Unió egy nagy nyitott belső sertéspiaccal rendelkező országcsoport, azt tapasztaltuk, hogy egy év alatt bizony közel 50%-kal, majd egy kicsit később 50%-ot meghaladó mértékkel, de most azt mondhatjuk, hogy az elmúlt egy évet, ha nézem, akkor 50%-kal magasabb áron határozta meg az élő-sertés árát. Vagyis ennyivel nőtt egy év alatt a vágóhidak számára a legfontosabb alapanyag, a disznó ára. Ennyivel kap ma többet egy sertéstenyésztő gazda a vízó disznóráért, mint egy évvel ezelőtt. A sertés hús és húskészítmények önköltség struktúrájának hát igazából három nagy eleme van. A legnagyobb rész az maga az élőállat, a második nagyon fontos rész a munkabér, de a harmadik nagyon fontos rész pedig az energiaköltség. Most ez a másik két tényező is az elmúlt másfél-két évben bizony jelentős mértékben drágult. Tudjuk jól, mindannyian a munkaerőpiacon jellemző helyzet milyen volt Magyarországon az elmúlt másfél évben. A élelmiszeriparban és ezen belül a húsiparban is jelentős bérnövekedés ment végbe. Évente a 10%-ot meghaladó bérnövekedés volt az elmúlt két évben. Emellett még az energiahordozók költségének növekedése is ott volt, amivel szembesülünk mi, mint húsipar. Tehát a három legfontosabb önköltség tényezőnk finoman szóval, hogy drasztikus emelkedésen ment keresztül, és ez valamikor egyébként az élősertés árának drasztikus mozgása vagy emelkedése az kb. Pont egy évvel ezelőtt kezdődött meg. A húsipar mind a mai napig nem volt képes ezt az önköltség növekedést teljes egészében áttenni a fogyasztói árakba. Rengeteg hír volt az elmúlt hetek, hónapok során arról, hogy milyen mértékben drágult a sertéshús, mennyire drágultak a sertéshús készítmények is. De hogyha előveszik a számokat, és megismétlem, tehát az élőállat 50%-kal drágább, az éves bérnövekedés 10%-ot meghaladó mértékű volt az elmúlt két évben. Az energiahordozók ára szintén hasonló mértékű volt az elmúlt két évben. Ehhez képest a legfrissebb adatok is azt mutatják, hogy mondjuk a sertés tülkehús fogyasztói árának növekedése 20%-ként eltérő mértékben, de valahol 25-30% között van, míg a húskészítmények árának növekedése az 20% környékén van. Mindenki láthatja a számokból, hogy az az önköltség növekedés, amivel szembesült a vágószektor, az bizony még nincs benne teljes egészében a húsok és húskészítmények fogyasztói árába. Vagyis bizony az ágazat az elmúlt egy évben átlagosan vélhetően jelentős veszteséget csinált, tehát tevékenysége veszteséges volt. Nyilván ez cégenként eltérő, különböző taktikákat lehetett itt alkalmazni, mindenféle árazási és export csatornaváltási taktikákat, de összességében azt lehet mondani, hogy az ágazat kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben volt már a koronavírus megjelenése előtt is. Úgyhogy az, ami itt az elmúlt napokban és hetekben zajlik, az csak további nehézségeket jelent az ágazat szereplői számára.
Miért nem tudja az ágazat az áremelkedést érvényesíteni, amikor szokva vagyunk az árváltozásokhoz, 30 éve szabad piacban élünk, és a kenyér se 50 fillér kilója?
Ez így van. Szép lassú árnövekedés az bizony zajlik is. A számokból, amit elmondtam, láthatunk, hogy bizony növekedett a tőkehúsár jelentősen így is. De egyszerűen egyik pillanatról a másikra történő teljes önköltség növekedés áthárítás, az potenciálisan olyan mértékű fogyasztás vesztés jelentett volna, amit nem lehettek a céget megkockáztatni. Azért látni kell, hogy a sertés húsnak, mint helyettesítő termék, vannak helyettesítő termékei, át lehet menni a baromfiba, át lehet menni a halba, most szándékosan nem mondom marhahúst, mert az ugye szintén egy viszonylag drága fehérje kategória, és lehet választani alternatív más fehérje forrásokat is. Nyilván, ha egy ágazat drasztikus áremelést lép meg, akkor számítania kell azzal, hogy elveszít fogyasztót. És azért tudja, hogyha elveszít sertéshús fogyasztót egy cég, egy ágazat, az nem biztos, hogy egy-két hónapra, vagy fél évre, vagy egy évre szól. Egy terméktől elpártoló fogyasztó lehet, hogy már soha nem fog visszajönni. Nagyon óvatosan kell bánni ilyenkor az árazási technikákkal, óvatosan kell a fogyasztó felé kommunikálni az önköltségnövekedést. Ez az, amit a cégek többsége csinált. Egyébként hozzáteszem, nem csak Magyarországon. Tehát amiről itt most beszélünk, az nem egy magyar specialitás. Ugyanez lezajlott a világon sok más helyen, de amit közelről látunk, az Európai Unió országai, és körülbelül hasonló tendenciák voltak jellemzőek egyébként. Tehát olyan szép, lassú és folyamatos árnövekedés keretei között próbálta meg az ipar átadni az önköltség növekedését a fogyasztóknak.
Honnan pótolják a veszteséget? Mert előbb-utóbb, ha nullára mennek, akkor nem lehet működni.
Ez cégenként nyilván nagyon eltérő. Sokféle cég van Magyarországon, nem csak méretben, hanem tulajdonosi struktúrában is. Nyilván vannak olyanok, akik hitelből próbálják meg a nehézségeiket kezelni. Voltak, akik tulajdonosi beavatkozás keretei között oldották meg. Voltak olyanok, akiknek nyilván voltak tartalékai. Itt nincs egy ilyen standard válasz. Én bevallom őszintén, egy picit még csodálkoztam is azon, is elnézést azért a taktársaim felé is, meg a Husiba szereplői felé is, de én nekem meggyőződésem volt, hogy sokkal többen fognak nagyon hamar nagy bajba kerülni, és ehhez képest úgy tűnik, hogy az áldozatban volt még valamennyi tartalék, mert hallottunk ugyan kisebb-nagyobb cégek bezárásáról, tudunk olyanról, hogy nem működnek húskészítmény cégek a 7, mind az 5-6 napján, de igazából ilyen nagyon nagy mértékű bezárási hullámra nem került sor. Tehát úgy tűnik, hogy mozgósították a tartalékokat a cégek, de azt gondolom, hogy egyébként ez már egészen biztos, hogy elfogyott. Ezért is van az, hogy azért az elmúlt hetekben és hónapokban úgy a tőkehúspiacon, mint a húskészítménypiacon azért egy picit magasabb szintű volt már az árnövekedés. Azon fogyasztói árnövekedésnek a nagy része, amit az előbb beszéltem, tehát ami tőkehúsok esetében valahol a maximum 30% környékén van a készítményeknél, még inkább 20, na ennek az árnövekedésnek a döntő része az egyébként tavaly az utolsó néhány hónapban és az idei év első 3 hónapjában ment végbe. Tehát nagyon sokáig, amikor tavaly elindult az élőállatár emelkedése március-április tájékán, akkor kivártak a cégek. Mindenki nézte, hogy mi lesz ebből, hát ha visszajön az élősertés ára, addig nem kell mozogni, és amikor érzékelte úgy a cég, mint a kiskereskedelmi partner, akiknek azért elég fontos szerepük van abban, hogy mikor és hogyan lehet egy önköltségnövekedést áthárítani a fogyasztóra. Szóval amikor a kiskereskedő partner és a cég is egyszerűen már látta, hogy akkor ez nem egy időszakos dolog, és itt ez a kínai, afrikai sertéspest is kínai dühöngése az hosszabb ideig tart, akkor kezdte el a cég és a kiskereskedő ezt a fogyasztói árnövekedést. A fogyasztó felé kommunikálni azt, hogy itt önköltségemelkedés ment végbe.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ider Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke van a telefonnál. Azért ott, mert a járvány ellen mi is a személyes találkozások mellőzésével küzdünk, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.